szeretettel köszöntelek mindjártokat, és a mai alkalomnak a témája ez lesz, amit látok, tehát hogy mi gátol minket a fiúság megélésében. De még mielőtt ebbe az alkalomba belekezdenék, egy pici összefoglalót, egy diány összefoglalót hadd adjak a múltkori alkalomról. Ezt én mindig a drágakövek összegyűjtésének nevezem. Persze az relatív, hogy ki mit tekint drágakőnek, szerintem ezek a drágakövek, de nyilván, ha ti úgy gondoljátok, akkor valakinek más, úgyhogy ez szubjektív természetesen. Oké. Ugye arról beszéltünk múltkor, hogy mi a cél. Mi a te célod Istennel, illetve mi Isten célja a te életeddel. Ez volt az egész alkalomnak a témája, és ugye egy dolgot, illetve hát sok dolgot kiemeltünk, de egy dolgot most szeretnék kiemelni, hogy ez a rövid latin mondás, ez a do ut des, hogy adok, hogy adj, ez az üzleti kapcsolat Istennel, ez nem az ő terve, ez utálatos az ő szemében. Sokkal-sokkal többet akar ő, mint gondoljuk. Isten nem a szolgálatomat akarja, nem a dicsőítésemet akarja, nem az energiámat, a pénzemet, stb. És akkor itt lehetne egy hosszú listát sorolni, hanem engem, a szívemet akarja. Engem akar. A vele való kapcsolat az nem vallás, nem üzlet, hanem egy bensőséges szereteten alapuló apa-fiú kapcsolat. Ez az a fiúságnak a lényege, hogy Istent egy szerető mennyei édesapának lássuk. És persze lehet, hogy erre a fogalomra, hogy édesapa, rosszul vagyunk beprogramozva, mert esetleg a földi apáink nem bántak velünk olyan jól, de Isten nem a földi apáinknak a kivetülése, hogy ő is ugyanolyan, mint a földi apák, hanem sokkal-sokkal jobb. Ugye erről Jézus is beszélt a hegyi beszédben, hogyha ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel ad inkább Isten jókat azoknak, akik ezt tőle kérik? Vagy a Lukács evangéliumában egyenesen azt mondja, hogy mennyivel ad inkább szent lelket, a saját lelkét azoknak, akik ezt tőle kérik. Szóval Isten engem akar, minket akar. Az életem legszebb és legfőbb célja a Jézussal való egység. Ezt kérte Jézus a főpapi imádságában, hogy egyek legyenek, ahogyan én te benned, és te én bennem, hogy ők is mi bennünk legyenek. Ez egy fantasztikus, hihetetlen nagy kérés. Nincs ennél nagyobb cél a világon, amit kitűzhetnétek magatok elé, hogy Istennel egységben lenni, Jézussal egységben lenni. Ez a földi életnek a legszebb, legcsodálatosabb célja. És ez az egység, ez persze azt jelenti, hogy egy mély, szereteten alapuló közösségben vagyok vele. Nagyon szeretem őt, ő is nagyon szeret engem, illetve fordítva kellett volna mondanom, mert mi csak az ő szeretetét tudjuk visszatükrözni. És ahogy ebben a kapcsolatban, ahogy élek, egyre inkább átváltozom Krisztusivá. Egyre inkább elkezdek hasonlítani hozzá. És a vele való mély közösség és a hozzá való hasonlóság így együtt, ezt nevezhetjük egységnek. Krisztussal való egységnek. Ez az életem legszebb és legfőbb célja. És ha újjászülettem, akkor megváltozott az identitásom. Erről a fogalomról, hogy identitás, még sokat fogtok hallani ma is, meg még majd Győr új barátban is. De a lényege az, hogy a régi, mondjuk a régi Beregi Laci meghalt, és itt mindenki saját nevét behelyettesítheti, és egy vadonatúj krisztusi teremtés támad fel. Isten szült újjá minket, és ezért vagyunk a fiai, lányai. Ez egy óriási dolog, ha belegondoltok. Sokszor már nem jelent olyan sokat ez a szó, hogy újjászületés. Meg én nagyon fájlalom azt, hogy csak passzív alakban használjuk. Hogy én újjászülettem, vagy XY újjászületett, de nincs benne lényeg, hogy Isten újjászült minket. Hiányzik a szülő ebből a meghatározásból. És hogyha benne lenne a szülő, akkor jobban a tudatunkban lenne az, hogy Isten az igazi apukánk. Az ő szellemi génjei vannak bennünk, ha újjászülettünk. És ez egy óriási dolog. És ezért mondhatja azt Jézus, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei apukátok, vagy atyátok is tökéletes. Mert ugye ez egy természetes folyamat. Ha elvárásként szembesülünk vele, akkor összeroppanunk mindannyian. De egyébként ez egy teljesen normális dolog Isten részéről, hogyha ő újjászült minket, akkor valami olyan óriási nagy változás van bennünk. Teljesen új életet kaptunk, mégpedig az ő életét, és hozzá vagyunk hasonlóak. Hogy ezért vagyunk az ő fia vagy lánya. Tehát ez teljesen normális dolog Isten részéről, mint egy szülő is joggal várja el, hogy nagyjából a fiai lányai hasonlítsanak rá. És itt nem külső hasonlóságra gondolok, bár az is megvan természetesen, hanem belső erkölcsi szellemi hasonlóságra. Isten arra hívott el engem, mindannyiunkat arra hívott el, hogy megéljük a fiúságot. Megéljük azt, aki valójában vagyok, akik valójában vagytok, vagy vagyunk, hogy ezt megéljük. Hihetetlen sok bíztatás van erről az új szövetségben, hogy éld meg azt, aki vagy. Tulajdonképpen az egész új szövetség erről szól, majd ezt is meg fogjuk látni később, majd részletezem. De az egész új szövetség erről szól, hogy éld meg azt, aki vagy. Tehát nem kell neked olyannak lenni, mert magadtól úgy sem tudsz, de hittel megélhetjük azt, akik vagyunk Isten szemében. Csak először azt a képet meg kell ismerni, azt abban a képben el kell mélyedni, és ez az az út a megszentelődéshez. De majd ezt meg fogjuk látni, ezt is. Jó, akkor kezdjünk bele a mai témába, ez volt körülbelül egy ilyen kis rövid összefoglaló, és akkor nézzük meg, hogy mik lehetnek a fiúság megélésének az akadályai. Hát például az, hogy nem annyira érdekel engem Isten személye, sokkal inkább érdekelt vagyok abban, hogy az ajándékait megkapjam, például az örök élet, a biztonság, az áldások. És persze hálás vagyok Istennek, hogy ezeket adja, de valójában nem a személye érdekel annyira, hanem ezek az ajándékok, hogy ezeket az ajándékokat én megkapjam. Ez probléma, mert hogyha ez így van, akkor nem tudjuk átélni, olyan messze nem tudjuk olyan mélyen átélni a fiúságot. Aztán a következő probléma az, hogy méltatlanul torz Istenkép van bennünk. És ezért nem tudunk közel kerülni hozzá. Ugye, vagy két fajta tipikus torzulás van, de nyilván sok más is, meg ennek a variációi. Az egyik az, hogy egy szigorú, félelmetes, ítélő bírónak gondolom. Hogy tudom a szívemet kinyitni egy szigorú, félelmetes, ítélő bíró előtt? Akitől félek, akitől rettegek. Akit nem nagyon akarok megközelíteni, mert félek tőle, és ha muszáj megközelítenem, akkor is 56 tiszteletkör után próbálom valahogy megközelíteni őt. De nem egy mennyei apuka, akivel bizalmas kapcsolatban vagyok. Vagy az a jóságos nagyapókép, akit nem kell komolyan venni. Aki csak megsimogatja a buksinkat, de egyáltalán nem kell komolyan venni. Ugye ez sem arról szól, hogy ő az igazi mennyei apukánk. Aztán a következő gond az, hogy méltatlanul torz én kép van bennünk. ugye vagy alacsony az önértékelésünk, vagy büszkék vagyunk. És nem ez a kép van bennünk, ahogy Isten lát minket, és nem abból élünk, hanem próbálunk magunknak felépíteni egy képet. Vagy ragaszkodunk a torz meggyőződéseinkhez, ragaszkodunk az Istentől való függetlenségünkhöz, ragaszkodunk a bűneinkhez. Mindenkinek vannak gyengéi, majd én is fogok mesélni az én gyengéimről, majd Győr új barátban, lesz egy olyan alkalom is. És sokszor ragaszkodunk ezekhez. Hogy ez azért csak jár, ez az, ami engem boldoggá tesz. Pedig Isten akar minket boldoggá tenni, sokkal jobban, mint ahogy a kötődésünk, a függőségünk tárgyai boldoggá tesznek minket. Valójában azok csak egy ilyen nagyon látszólagos és nagyon rövid ideig tartó boldogságot hoznak, és utána érezzük a nyomorúságot, és érezzük azt, hogy rabszolgává tesznek minket. És egy következő ok az, hogy félünk az intimitástól, a bensőségességtől. Férjük a szívünk megnyitásától. Nagyon-nagyon sok ember van ezzel így. Úgy érezzük, hogy mi már nem tudunk gyermekek lenni. Nem tudjuk ilyen egyszerű módon a szívünket megnyitni Isten előtt sem. És mások előtt sem. Tehát körülbelül ezek a problémák. Nyilván lehetnek még több akadály, de most szeretnék elétek hozni egy bibliai verset, vagy egy bibliai szakaszt, ami beszél arról, hogy mi az akadály. Jó, és ez a Galata 5:16-21-ig, ezt a részt szeretném felolvasni, mert nem, hogy látni fogom, mert most kínódom a szemüvegeimmel. Oké, tehát a 16. verstől a 21-ig. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészétek egymást, intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaszkodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondottam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Jó. Nem akarok ebbe az igében most nagyon részletesen belemenni. Négy egyszerű megállapítást szeretnék csak tenni erről az ige szakaszról. Az egyik az, hogy egy nagy harc van bennünk. Egy nagy harc van bennünk, mégpedig a két ellenfél, amit a Biblia testnek nevez, és léleknek. Tehát a test és a lélek harcol bennünk. Ugye a lélek nagybetűvel van, tehát ez a Szentlélekről van szó. Azért azt éljük át, hogy nem azt tesszük, amit szeretnénk. Hihetetlen nagy nyomorúság. Ez ugye Pál a Róma 7-nek a végén ezt ráadásul szépen kifejti. De borzasztó nagy nyomorúság. Képzeld el, hogy nagyon akarsz jó lenni, és mégsem megy. Egy ideig talán megy, és utána egyszerűen nem megy. És nem is érted magadat, hogy jöhetett ez ki belőled most. És mégis kijön. És nem egyszer, és nem kétszer, hanem kijön belőlünk. Úgy érezzük, azt tapasztaljuk, mintha a bűn uralkodna rajtunk. Ezt éljük át. És azzal szeretném még felhívni a figyelmet, hogy a test cselekedeteinek a listája hosszú. De ott van még ez a kitétel, hogy, és ezekhez hasonlók. Ami azt jelenti, hogy nem teljes ez a lista. Messze nem teljes ez a lista, hanem sajnos még nagyon sok minden van, ami ebben a listánban belefér. Nézzük meg akkor, hogy mi a test. Mert a lélek a Szentlélek, de mi a test? Egy pici nyelvészkedés, elnézést kérek, de ezt muszáj megértenünk, mert sajnos a magyar, ugyanúgy a magyar Bibliánkban testnek fordít le két görög szót, aminek a két görög szónak nem sok köze van egymáshoz. Valami pici kapcsolat van közöttük, de ezt nagyon fontos megértenünk, hogy az egyik görög szó mit jelent, valójában mi van mögötte, illetve a másik görög szó mögött mi van. Ugye a szóma, ez talán ismerős, például a pszichoszomatikus betegségek, stb. Tehát a szóma, ez a fizikai test. Aki például itt állok, a magam 112,5 kilójával, ma itt annyit mutatott a mérleg, egyébként megy lefele, úgyhogy ennek most nagyon örülök, de szóval ez a fizikai test. Ez az emberi test, az anyag. Vagy van egy másik jelentése is, az emberi élet székhelye, az érzékelés eszköze, a test, a fizikai test, vagy van egy harmadik jelentése is, az egész emberi személyiségnek a földi hordozója. Olyan például, mint egy CD-lemez, vagy DVD-lemez, ugye nem az a lényeg, maga a lemez, hanem ami rajta van. Ami rajta van. De azt akkor tudjuk, hogyha betesszük egy lejátszóba, és akkor meglátjuk, hogy mi van a lemezen. Tehát ez a szóma. De van egy másik szó is, és ez lesz az érdekesebb nekünk, és ezzel fogunk sokat foglalkozni. Ez a szárx. Ez a szárx. Ennek a jelentése, az első jelentése a hús, az izmok. Ha a piacon akkoriban vitamin kértek egy kiló szárxot, és akkor kaptak valamilyen húst, vagy vitamin disznóhúst, vagy marhahúst, vagy akármilyen más húst. Tehát ez az izmok, vagy belül a belső részeket nevezi szárxnak, de van ennek egy átvitt jelentése is, és ez a legfontosabb jelentése számunkra, ezt ki is emeltem, ez a bűnnek a támadási pontja a személyiségünkön belül. Tehát itt már az átvitt jelentésben semmi köze nincs a fizikai testhez, semmi köze nincs hozzá, tehát nem a fizikai testünk harcol a Szentlélek ellen, hanem van bennünk valami, ez a szárx, ami a bűn támadás pontja a személyiségünkön belül. És van egy harmadik jelentése is, amikor a Biblia az egész embert akarja jellemezni, mégpedig azt akarja kiemelni, hogy egy gyenge, esendő, bűnre hajlamos emberek vagyunk, akkor azt mondja rólunk, hogy így az egész emberre, hogy szárx. Jó, tehát ezek a jelentései. Na most felvetődik a kérdés, hogy miért pont a szárx a bűntámadás pontja? Ugye nagyon érdekes a bibliai lélektan, ugye a Csia Lajos is írt róla egy jó vastag könyvet, ez megvan nekem, még bevallom, hogy nem sikerült elolvasnom, de bizonyos részeket már így kiemelő tollal is kiemeltem benne, meg próbáltam tanulmányozni. De azért, ha a Bibliát megfigyeljük, akkor a lelkünknek bizonyos érzékszerveit párosítja, vagy megfelelteti a testünk bizonyos érzékszerveinek. Például, amikor azt mondja az ige, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, akkor ez nem azt jelenti, hogy meg fogom műteni magamat, és odaadom Istennek a szívemet. Ugye? Tehát ami a testünknek a központja, ami a testünket élteti, ez a dobogó szerv itt a bal oldalon, ez megfeleltethető a lelkünk központjának. Vagy mondok még egy példát. Egész éjjel oktatnak engem az én veséim, mondja Zsoltáros. Ne vegye senki se úgy, hogy a vizelet kiválasztó szerve oktatja őt. Nyilván nem. nem a vizel kiválasztó szervünk oktat minket, hanem van a lelkünknek egy olyan belső része, amit Isten felhasznál arra, hogy azon keresztül oktasson minket. Jó, tehát vannak ilyen példák, és ugyanilyen példa a szárksz is. Csak ugye ez a kérdés, hogy miért pont a szárksz a bűntámadás? Mondja, a szárksz a húst, az izmokat jelenti. Hát azért, mert a szárksz, a hús, az nagyon könnyen megrothad. Ugye ma már hűtőbe teszik, stb., de még hűtőben is nagyon óvatosan kell bánni a hússal, tudjuk. De akkor, 2000 évvel ezelőtt nem volt hűtő, meg ilyesmi. Tehát pillanatok alatt fel kellett dolgozni a húst, ahhoz, hogy ne rothadjon meg. Mert ugyanezt teszi velünk a bűn. Megrothaszt minket. Megrothaszt minket a bennünk lévő bűn. A bennünk lévő szárksz. Tehát ezért a Biblia zseniális, és nagyon, nagyon találó képeket talál a megfeleltetésekre. Akkor most próbálok egy hosszú definíciót adni a testre, és utána egy rövidebbet, amit meg is tudtok jegyezni, de ez a hosszú definíció is sokat mondó. Tehát a test, a szárksz, csak a szárkszról van szó, nem a fizikai testről, egy olyan gondolkodásmód, egy olyan hozzáállás, egy olyan életstratégia, vagy életfilozófia, ahol a középpontban az én személyem áll. Én vagyok a fontos. És ez független attól, hogy ez az én személyem, az a közösség által elfogadott, körberajongott én, vagy pedig egy elutasított, sikertelen én. Mert ha körbe rajongott, akkor persze, hogy hú, de klassz vagy, Lacikám, hát én magammal vagyok tele teljesen. Ha pedig elutasított vagyok, akkor pedig az önsajnálat mocsarába merülök, és ugyanúgy magammal foglalkozom. Csak magamat látom, hogy én nyomorult, én szegény, én sajnálatra méltó, stb. Tehát mindig a középpontban az én személyem áll. Tehát ha a test szerint gondolkodom, akkor a középpontban az én személyem áll. A másik jellemző az, hogy a saját erőforrásaimból merítve élek. És van egy csomó ilyen erőforrásunk, mint például öröklött adottságok, az iskolázottságom, hogy én egyetemet végeztem, vagy mit tudom én mit, az intelligencia hányadosom, az egyéniségem, a pozícióm, a hatalmi helyzetem, a humorérzékem, vagy a szépségem, vagy egyéb képességeim. Bármiből tudunk gyakorlatilag erőt meríteni. Ezt tanuljuk az életben, hogy hogyan válhat valami, vagy akár valaki más ember az erőforrásunká. Azért, hogy jól gondol, idézőjelben jól gondolkozzak magamról, tehát hogy jónak lássam magam. És mi a cél? Az, hogy ezáltal megoldjam, vagy legalábbis kezelni tudjam az életemnek a nehézségeit, vagy pedig a másik oldal, hogy betöltsem a szükségleteimet, és hogy sikert arassak. Ez a hosszú definíciója. Tesznek, ez még elő fog jönni. Mert ugye végig erről a harcról van szó. Nagyon röviden ez a lényege a testnek, a szárksznak, hogy önmagamból táplált élet. Vagy még rövidebben én életnek is nevezhetjük. De ez a lényege, hogy önmagamból táplált élet. És itt az önmagamat ezt értsük tágabban, tehát akár a feleségemből, vagy a gyerekeimből is próbálhatok erőt nyerni, ahhoz, hogy elmondhassam magam valakinek. De hadd tegyek fel nektek egy furcsa kérdést, hogy mitől válik számunkra Isten Istenné? Mitől válik számunkra Isten Istenné? Ugye mi Tehát személyesen számunkra. És én úgy gondolom, hogy attól, hogy ő az, aki életet ad nekünk. Ő az, aki táplál minket. Életet tudunk belőle nyerni, ő igazán az erőforrásunká válik. Tehát amikor tapasztalom, hogy tényleg Isten az erőforrásom, és nem magamra támaszkodok, hanem Istenre, na akkor tudunk belőle életet nyerni. És ez persze ellentmond a testnek, a szárcnak, a bennünk lévő szárcnak, mert a bennünk lévő szárc állandóan arra akar rávenni minket, hogy táplálkozz önmagadból. Legyél független Istentől. Lehetsz jó keresztény úgy is, hogy független vagy Istentől. Meg tudod mutatni, hogy lehet jó keresztényként élni úgy, hogy valójában független vagy Istentől. És valamit tudunk mutatni a látszat kereszténységből, vagy a felszínből, de az nem élet. Az nem élet, ez nem lesz vonzó. Egyedül az a vonzó, amikor az Istentől táplált életet érzik rajtunk. Mert ezt megérzik az emberek. Megérzik az emberek, amikor benned igazi élet van. Amikor tényleg az Istentől való függőségben élsz, és az ő élete árad benned és rajtad keresztül. Van egy ige, amit ismertek, mert egy elég ismert ige, nagyon-nagyon jól leírja a lényeget. Mert ugye Jeremiás 2.13. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem, engem, a friss víznek a forrását ott elhagyta, és víztárolókat vájtak, repett falu víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. Bocsánat, vájnak jelen időben. Ez a lényege a szárcnak. Tehát engem az élő víznek forrását ott hagytak. Ugye gondoljunk el, Júdáról van szó, sivatagi körülményekről van szó gyakorlatilag. Óriási kincs volt a friss víz. Tehát megint egy nagyon zseniális kép. Azt mondja az Úr, hogy engem a friss víznek, az élő víznek a forrását ott elhagyták, és helyette a megoldjuk okosban technikával repett falu víztárolókat váltak. Tehát még a víztárolók, ahol egyébként megposhat a víz, még azok is repett faluak. Elszivárog. Tehát nem tudunk életet nyerni önmagunkból gyakorlatilag. Próbálkozunk, akár még keresztényként is, de csak Istenből tudunk igazi életet nyerni. Ugye a test üzenete az, hogy nem kell nekem a fiúság, nem kell az Istentől való függés. Nem kell. Hogyan épül fel az énünk? Most látszólag más témát veszek, de össze fognak kapcsolódni a szálak, megígérem. Tehát hogyan épül fel az énünk? Mindennek az alapja az, hogy mit gondolok arról, hogy ki vagyok, és hogy miért létezem. Mi az oka a létezésemnek, és mi a célja a létezésemnek. És erre épül fel az, hogy milyen vagyok, hogy milyen a jellemem, milyen tulajdonságaim vannak. És erre épül fel az, hogy mit teszek. Mit teszek. Mik a konkrétan a cselekedeteim. Na most ez, az egész, ezeket a kapcsolatainkban tudjuk értelmezni. Egy lakatlan szigetre, ha kikerülünk, akkor nem fogunk valószínűleg ilyen dolgokkal foglalkozni, bár lenne időnk rá, akkor éppen. De mindig a kapcsolatainkban keressük ezt. Tulajdonképpen merem mondani, hogy majdnem minden mondatunk mögött az a kétségbeesett kiáltás van, hogy mondjátok meg nekem, hogy ki vagyok. Egymást tükörként használjuk arra, hogy megtudjunk valamit az igazi identitásunkról, hogy kik vagyunk valójában. Ugye, mondjátok azt, hogy én egy jó srác vagyok, ugye jó srác vagyok, igazoljatok engem, hogy jó srác vagyok, hogy elfogadható vagyok, hogy szerethető vagyok, hogy értékes vagyok. Így próbáljuk egymást használni. Tehát ezek a kapcsolatainkban vannak. Hogyan akarta, és most is hogyan akarja Isten felépíteni az énünket? Mi a létezésemnek az oka, a célja, az identitásom, a jellemem? Mind ott van a Biblia első lapján. Ugye megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten képmására teremtett lények vagyunk. Tehát ez a létezésem, ez az identitásom, és ez a létezésem oka. Ez a fiúságnak a lényege, illetve az alapja, hogy Isten a saját képmására teremtett minket. Ezért hihetetlenül különleges teremtmények vagyunk. És így is bánik velünk Isten. A saját képmására teremtett minket. És mik a cselekedeteim, az életem? Akkor megáldotta őket Isten, és azt mondta nekik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a szárazföldön mozgó minden élőlényen. Tehát az uralkodás. Arra vagyunk elhívva, az uralkodásra. Tudom, hogy ez egy negatív szó most. De miért? Azért, mert az igazi jelentését teljesen eltorzították bennünk. Az igazi jelentését eltorzították. De ez a fiúságnak a lényege, cselekedeti szinten, hogy uralkodjunk. De nézzük meg, hogy mit tanított Jézus az uralkodásról, hogy elfelejtsük azt a sok negatívumot, amit belénk programoztak ezen szó hallatán. Tehát mit tanított Jézus az uralkodásról? A tanítványainak ezt mondja a Máté 20-ban, tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és a vezetők hatalmaskodnak rajtuk. Érdekes, hogy nem használja az uralkodás szót, de közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét adja váltságul sokakért. Isten szemében ez az uralkodás. Egyébként van még egy Károli fordításban vett Zsoltár vers, ami egészen elképesztő. A 113. Zsoltár 6. verse, 5. 6. verse. Kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szerte szét mennyen és földön. Hát Isten így uralkodik, és mi is erre az uralkodásra vagyunk elhívva. Az uralkodás lényege a szolgálat. Az uralkodás lényege az, hogy másokért élni. Hogy akik ránk vannak bízva, akiken uralkodunk, azoknak teljesen a javára lenni. Azokat építeni, teljesen a javára lenni. Van egy 8-soros Vörös Sándor vers, aminek ő még nem is adott címet, a Rongyszőnyeg vers ciklusában, a 13. vers, ezt megpróbálom előadni nektek. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom, és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De szolga csak egy van, az Isten. És uraktól nyüzsög a végtelenség. Ez nagyon jól kifejezi egyrészt a mai állapotot, másrészt azt, hogy mit jelent az igazi uralkodás bibliai szempontból. Nézzük meg gyorsan, hogy mi történt a bűnesetben. Kedvenc témám, 2 órát tudnék róla beszélni, de most ezt nem fogom megtenni. Csak a lényeget szeretném kiemelni. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Ugye ez a kiinduló állapot. És mit mond a sátánnak, így jó képébe bújt sátán? Dehogy haltok meg, hiszen, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a ti szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Ha mekkora hazugság ez? Isten a saját képmására teremtett minket, és akkor a sátán beígéri, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Érted? Tehát olyat ígért, ami már megvolt. Mert a szellemi és az erkölcsi hasonlóságunk Istenhez megvolt. Saját maga formált minket a saját képére. Megvolt. De nyilván valami többet gondoltak bele. Az volt a baj, hogy nem olyanok akartak lenni Ádámék, mint Isten, hanem Istenné akartak válni. És ez a kettő nem ugyanaz. Élesen különbséget kell tennünk a felett, hogy Isten vagyok, akár a saját szemétdombomon, tehát így átélem, hogy én vagyok az Isten, én táplálom önmagamat, vagy hogy erkölcsi és szellemi értelemben hasonló vagyok Istenhez, ami Istennek az eredeti terve, és ezt meg is fogja valósítani. Tehát óriási különbség. De ugye az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is ez a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett, és adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ugye Isten megmondta előre, hogy nem jó enni arról a fáról, mert ha halsz el arról, akkor meghalsz. Itt esett szét Istennek és az embernek az egysége. Még nem evett a fáról, de már azt gondolta Éva, aki akkor még csak asszony volt, egyébként később nevezi el Ádám Évának, de azt gondolta, hogy jó volna enni arról a fáról, Istennel ellentétesen. Mert hogy szábítja a szemet, kívánatos is ez a fa, meg hát milyen jó lesz, hogy nem leszünk Istenre rászorulva. Milyen jó lesz ez nekünk. Hogy mi is elérjük az ő szintjét. És megtörtént a függetlenségnek a kikiáltása. Ugye mi azt nehezményezzük, hogy Isten kiüst az első emberpárt az Édenkertből. Nem, mi üstük ki Isten a szívünkből, ott. A függetlenség kikiáltása az erről szól, hogy már nem kell lesz. Már nem kell lesz. És ennek a következménye az, hogy én vagyok az Isten. Én vagyok az élet forrása magam számára. Hogy nem kell a fiúság. És persze én tudom, hogy általában nem mondjuk ki ezt, hogy én vagyok az Isten a saját életemben. Ezt nem mondjuk ki, mert tudjuk, hogy nem illik. De a valóság az ez. Mégis. Mert ha engednénk, vagy engedjük, hogy Isten legyen az életünkben, akkor csak tőle függnénk. Akkor belőle táplálkoznánk. Ő lenne számunkra az életnek a forrása. Senki más, és semmi más. De nekünk vannak isteneink, bálványaink, ugye ezt bálványnak nevezi a Szentírás, akikből, vagy amikből próbálunk erőt meríteni, hogy boldoggá tegyenek minket, hogy az identitásunkról mondjanak valamit, hogy akkor ettől vagyok én ilyen jó, vagy ilyen értékes, hogy ezzel foglalkozom, hogy ilyen pozícióban vagyok, stb. Tehát én vagyok az Isten, én vagyok az élet forrása magam számára. Nem kell a fiúság. És akkor Isten, aki az élet forrása, kivonult az ember életéből. Azért tettem idézőjelbe, ugye, mert ez már nem élet. Tehát amit Isten nélkül él bárki, az csak túlélés, vagy próbálkozás a túlélésre, valami vegetáció, vagy biológiai élet, de nem igazi élet. Ugye az életre is két görög szót használ a Biblia. Van a biosz, ez a biológiai élet, ami ugye működnek a szerveink, ezt jelenti, és valahogy az emberi test valamilyen egységben van, még nincs széthullva. De az igazi élet, az Istentől jövő élet, ez a zoé. A zoé. És az az élet, amiről beszéltem, aminek egyedül Isten a forrása. De hát, ha Isten kivonult az emberi életéből, akkor mi a szellemi halálban vagyunk, a szellemi halál állapotában vagyunk. Mert ez azt jelenti, hogy nem tudunk Istenből életet meríteni. Ugye először úgy indultunk, hogy nem akartunk, és utána a test annyira eluralkodott rajtunk, a szárc, hogy már úgy magunktól nem is tudunk Istenből életet meríteni. Ha ő nem könyörül meg rajtunk, és nem nyitja meg a csatornát, magyarul nem szül újjá minket, akkor nem tudunk Istenből életet meríteni. Lehet eljárni a templomba, lehet hozzá imádkozni, stb., de nem igazán tudunk Istenből életet meríteni. És akkor mi a következő logikus lépés? Hát akkor az embernek saját magából és vagy a társából kell életet merítenie. A személyisége felépítésében és az egész élete felépítésében saját magára és vagy a társára kellene támaszkodnia. És akkor itt hadd hozzak egy példát, ami egy picit horrorisztikus lesz, ez a házasságnak a példája. Ugye a házasságba általában úgy indulunk bele, hogy ez egy kullancs és egy kutya kapcsolata. Mit értek ez alatt? Végre megtaláltam azt az embert, aki boldoggá fog tenni engem. Durván mondva, akinek a vérét szívhatom, akiből táplálkozhatok. Ugye én vagyok a kullancs, és megtaláltam a kutyámat. Végre megtaláltam azt az embert, aki boldoggá fog tenni engem. Igen, csak az a probléma, hogy a házasság szürke hétköznapjaiban hamar kiderül, hogy nincs kutya, hanem csak két kullancs van. És két kullancs próbál egymásból vért szívni. Két kullancs próbál egymásból életet meríteni. És ez nem megy. Nem megy. Ezért nagyon ritka a boldog házasság. Mert ha csak egymásból merítünk, az garantáltan kudarcos lesz. Garantáltan kudarcos lesz. És persze, egyébként megpróbáljuk Istent is így kutyaként szerepeltetni az életünkbe, de úgy, hogy mintha vezérelnénk, hogy add meg nekem ezt, meg add meg azt, stb., és akkor csalódni fogunk benne. Ugye múltkor is mondtam, hogy ha Jézus csak megváltó, akkor csalódni fogunk benne, mert rájövünk viszonylag hamar, hogy nem minden kívánságunkat teljesíti, meg nem úgy ugrál, ahogy mi csattintunk. Tehát nem lesz megfelelő kutya Isten. Később egyébként nagyon is tudunk belőle életet meríteni, csak ahhoz meg kell változni a gondolkodásunknak. Na, nézzük meg még azt, hogy mik voltak a bűneset legsúlyosabb következményei ránk nézve. Az, hogy örököltük ezt az állapotot Ádáméktől. A szellemi halált örököltük. Ez a legsúlyosabb, legdrámaibb következmény. Tehát ugyanolyanok vagyunk, mint Ádám és Éva a bűneset után. És ez az oka annak, hogy a szellemi halál állapotát örököltük, ez az oka annak, hogy vétkezünk. Nem fordítva, hanem ez az oka. Tehát mindannyian úgy születtünk, hogy Istentől elválasztottak voltunk. És amíg Isten nem szült újjá bennünket, addig mi a szellemi halál állapotában voltunk, és a szárc, a test uralkodott bennünk, és ennek volt a logikus következménye az, ami kijött a cselekedeteinkben is, hogy vétkeztünk. Nem is egyszer. Tehát nem fordított az összefüggés. Tehát nem azért vagy a szellemi halál állapotában, mert vétkeztél, hanem azért vétkeztél, mert eleve a szellemi halál állapotában voltál. Születésünktől fogva mindannyian Ádámban vagyunk. Ez egy bibliai szakkifejezés, hogy Ádámban vagyunk, születésünktől fogva. Az 1 Korintus 15-ben is megtalálható ez. És hadd mutassak még egy érdekes igét, hogy ezt az igazságot próbáljam egy kicsit közelebb hozni hozzátok. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót a maga képmására. És elnevezte Sétnek. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és nemzett még fiakat és lányokat. Tehát mi a lényege ennek? A bűnöset utáni Ádám a saját képmására nemzett fiakat és lányokat. Tehát az már egy eltorzult képmás volt. Mert a bűnöset előtte megvolt. És ez a lényeg, hogy örököltük ezt az állapotot. Tehát születésünktől fogva mindannyian Ádámban vagyunk. A római levél 5. részének a 2. felében van egy híres szakasz, ahol nagy összehasonlítás van az Ádámban való lét és a Krisztusban való lét között. És most én itt csak az Ádámban való létet emeltem ki, hogy ez mit jelent. És ez is igazolja, hogy a legmeghatározóbb az egész életünkre az döntő fontosságú, hogy kiben vagyunk. Ádámban vagy Krisztusban. Ez az, ami a döntő dolog. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, ugye itt Ádámról van szó, egynek a bűne kihatott sokakra. Ádám bűne kihatott sokakra. Az ítélet ugyanis egyetlen egy eset folytán vitt a kárhozatba. Ugyanerről van szó. Ha pedig az egynek elbukása által uralkodhatott a halál egyetlen ember által. Vagy ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá. Vagy mert ahogy ez egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké. Tehát arról van szó, hogy az egyetlen ember cselekedete sokakra kihatott, mindenkire kihatott. És nem tudunk kibújni alóla. Ha Isten meg nem könyörül rajtunk, akkor ez alól akárhogy viselkedünk, akármilyennek vagyunk, nem tudunk kibújni, mert az alapokkal van a probléma. Az identitással van a probléma. Ez egy ábrával is próbálom ezt érzékeltetni. Ugye itt van a bűnöset, a bukás, és azóta generációról generációra gyakorlatilag ellenségeskedünk Istennel, mert hogyha vallásosak vagyunk, és ezt ugye keményen tiltakoznánk ezen, hogy micsoda, én ellenségeskedek Istennel, tizedet fizetek, eljárok Isten tiszteletekre, stb. Szolgálom őt. De ha független vagy tőle, ha nem belőle merítesz életet, akkor ellenségeskedsz Istennel. Van egy nagyon kemény ige, a római levél 8. részének, az 5., 6., 7., 8. verse. Az erről szól, lehet, hogy kis lesz lepülten. Mik volt a, igen, még mindig, hogy mik voltak a bűneset legsúlyosabb következményei ránk nézve. Tehát itt van a három alapkérdés, hogy ki vagyok, miért vagyok, mi az oka létezésemnek, és hogy mi célból vagyok. Eldobtuk magunktól a fiúságot, eldobtuk magunktól az Isten által adott válaszokat, és az Isten által adott identitásunkat eldobtuk magunktól. És ha eldobtuk, akkor persze saját válaszokat keresünk, és találunk. Saját identitást teremtettünk meg magunk számára. És ennek a szükségszerű következménye a torz jellem, mert ha rossz az alap, akkor nem épülhet rá Jézusi jellem, Krisztusi jellem. Márpedig tudjuk, hogy az az egyetlen igazán jó jellem. Tehát mi már relativizáljuk, de valójában Isten szemében az rossz. Bár még a legszentebb embert, vagy a legszentebb buddhistát ideállítjátok nekem, torza jelleme. Biztos, hogy torza jelleme. Csak ugye mi már a jellemtorzulásokat a sokkal durvább esetekre értelmezünk, csak mert a gondolkodásunk ebben is eltompult. Tehát egy torz jellem lesz az illetőnek, és ebből adódóan bűnös tettei lesznek, bűnei lesznek, vétkei lesznek. És ezt az egész mechanizmust a Szentlélek nélkül csak így tudjuk csinálni. Mindig ez fut le. Csak ez működik. Mit jelképezett a két fa? Ugye a bűn esetben a jó és gonosz tudásának a fája, illetve az életnek a fája. A jó és gonosz tudásának a fája a test szerinti, a szárx szerinti életet jelképezi, aminek az a lényege, hogy elégséges vagyok önmagam számára, az élet forrásaként. Én vagyok magam számára az élet forrása. Nincs szükségem Istenre alapvetően az élet merítéséhez. Nem kell Isten. Megoldom magam is. Nem kell. És az élet fájának, ugye az élet fája az a lélek szerinti életet jelképezi, a lélek által vezetett életet, aminek az a lényege, hogy Isten elégséges számomra az élet forrásaként. És nincs szükségem magamra, vagy másra, vagy más dolgokra, vagy emberekre, ahhoz, hogy életet tudjak meríteni. Nincs szükségem másra. A test szerinti életnek a lényege a függetlenség. Az Istentől való függetlenség. Igen ám, de ez kötelékeket fog kialakítani. Mert nem tudunk mindentől függetlenül élni. Muszáj, belénk van programozva az, hogy nekünk meríteni kell az életet. És akkor kialakulnak a függőségeink, kialakulnak a kötelékeink, kialakulnak a bűneink, és kialakul a torz jellemünk. Ráadásul, ha azt mondom itt, hogy én független akarok lenni, eljutok abba a pozícióba, hogy azt élem át, hogy nekem függetlennek kell lennem. Hogy nekem kell kikaparni a gesztenyét, hogyha én boldog akarok lenni. Nem számíthatok Istenre. Tehát kialakul ez a torz gondolkodásmód, és ez a fajta függetlenség, ami egy ilyen látszatszabadság, vagy úgy az első ránézésre szabadságnak tűnik, ez is egy nagyon komoly kötelékké válik. És akkor ennek a következménye az, hogy a törvényre, vagyis a jó és a rossz tudására koncentrálok. Tehát abból építem fel az identitásomat, hogy én megpróbálok megpróbálom a fának a jó gyümölcseit enni. Csak hogy annak a lényege is az Istentől való függetlenség. És ez az alapprobléma, az Istentől való függetlenség. Nem cselekedeti szinten vannak az alapproblémáink. Az már csak a következmény. És ennek a vége a halál, a szellemi halál, az igazi életnek a hiánya. A lélek szerinti életnek a lényege az Istentől való függőség. Az Istentől való függőség. És ez paradox módon szabadságot ad, igazi szabadságot. Miért? Azért, mert Isten az a személy, aki úgy szeret minket, hogy közben szabaddá tesz. Szabadok vagyunk az ő szeretetében. Az ő szeretete nem láncol magához. Még akkor se, ha vannak ilyen szép énekeink, ugye a Vándor Gyuszi bácsinak, hogy láncolj magadhoz örökre már. Nincs amit részem, nincs ami vár. Oké, ezt a vágyunkat kifejezhetjük, de Isten sohasem fog magához láncolni minket. Mert az ő szeretete egy szabadon tartó szeretet. Egy szabadságot adó szeretet. Ő azt mondja, nem láncollak magamhoz, te adod a magadat nekem. Adod a magadat a velem való csodálatos kapcsolatra. Akár nap, mint nap. És ez óriási szabadságot ad. És a lélek szerinti életnek a lényege a kegyelem. Az, hogy kegyelemből élünk. Erről majd még sokat fogok beszélni, de a kegyelem, a hívő embernek is óriási szüksége van a kegyelemre. Mert a kegyelem által kapunk életet. Ugye a kegyelem, mert ha definiálni kellene a hívő ember számára, akkor a kegyelem az, ami lehetővé teszi azt számunkra, hogy megéljük a fiúságot. Hogy megéljük, hogy tényleg Isten gyermekei vagyunk. A kegyelem által fogjuk ezt megélni. És az élet, ez az igazi élet, amit megkapunk. Ami ugye az igazi életre az jellemző, amit Jézus mondott a samáriai asszonynak, hogy aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, az önmaga is az élet forrásává válik. Gyakorlatilag ezt mondta Jézus. Ami elképesztő és fantasztikus. Még a végén röviden nézzük meg itt a három fontos állomását az ember történetének. Ugye itt látunk két fát, a jó és gonosz tudásának a fáját, illetve az életfáját. Itt látunk két kőtáblát, ami a törvényt jelképezi, azt, amikor Isten adta a törvényt Izraelnek, és ezáltal az emberiségnek. És itt megint két fát látunk, a keresztnek a két fáját, ami Jézus függ. Ugye itt volt a bűneset, a törvényadás, és itt adta Isten a kegyelmét. A bűnesetre, vagy arra a két fára a bűnös függetlensége jellemző, a lázadás. A törvényre az úgynevezett szent függetlenség, ami látszólag szent, de valójában függetlenség. Tehát hiába adta Isten a törvényt, hogyha saját magunk próbáljuk betartani saját erőből, nem megy. Ez a szent függetlenség. Próbálkozhatom, mutathatom, de valójában nem megy. Akármennyi energia. Minél több energiát szánunk rá, hogy megéljük, engedelmeskedjünk a törvénynek, annál hamarabb eljutunk oda, hogy saját erőből nem megy. Ha nincs meg az Istentől való függőség, ha nem árad az élet belénk, nem fogjuk tudni a törvényt megtartani. És az Istentől való függőség jellemző a kegyelemnek az állapotára. Itt ugye mondhatom azt, hogy Isten értem él vagy nincs, tehát egy alapvetően egy önző hozzáállás. Ugye a gondolkodásunk második fázisa az, hogy én Istenért élek, mintha tudnék Istenért élni. Hát nem is tudok élni Isten nélkül. Ha az ő élete nem árad belém, akkor mit tudok tenni? Tehát még mindig ő az, aki ad, még mindig ő az, aki szolgál felém. De ezt éljük át, és a gondolkodásunk harmadik fázisa az, amikor az Istennel való egységben élek. Ez jellemző a kegyelemre. Ugye ez a tékozó fiúnak a lelkülete. Ugye ismerjük nagyon jól a példázatot. Ez viszont az idősebb fiú lelkülete. És az egység az apa lelkülete. Itt lázadóak voltunk, itt szolgák, itt viszont fiak. Itt szövetség nélkül valók voltunk, itt a régi szövetségben voltunk, és itt pedig az új szövetségben vagyunk, amit Istennel kötöttünk. És utoljára ezt az igét szeretném nektek felvetíteni, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagyunk, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki azt kiáltja, Abbá, Atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös. Ugye ez az Abbá, Atyám, először erről szeretnék beszélni egy percet, hogy ez milyen csodálatos megszólítás. Még ma is a 4-5 éves zsidó kisfiúk New Yorknak a Brooklyn negyedében így rohannak az apukájukhoz, hogy vegye fel őket, hogy abbá. Ez az abbá, ez azt mondja, hogy apuka. Ez egy hihetetlen, intim, bensőséges megszólítása Istennek. Ugye tudjuk, hogy a zsidók nem merték Istent a nevén nevezni. Ezt a szót, hogy Jahve, nem merték kiejteni a harmadik parancsolat miatt, amit erősen félreértelmeztek. Nem merték, és most sem merik, hanem azért van, még a Bibliát is átírták, ugye Adonájra, Úrra, hogy ne kelljen kiejteni ezt a Jahvét, hogy a harmadik parancsolat ellen nevét kezdenek. Ehhez képest Pál apostol azt mondja, hogy szólítsuk úgy Istent, hogy apuka. Micsoda forradalmi dolog ez. Egy törvényen felnőtt zsidó ember számára ez olyan fokú tiszteletlenség, ez olyan fokú istenkáromlás, Istent apukának szólítani. Számunkra viszont csodálatos dolog. Mert mi ilyen kapcsolatban vagyunk vele. Elképesztő és fantasztikus. Ezt akarja Isten. És még valamire szeretném felhívni a figyelmet, hogy miért kell a törvény alatt lévőket, azaz az Istennek átadott életi szolgákat megváltani. Mert erről beszél ez az ige, ezért, hogy szolgából fiú legyél. Hogy igazi fiú legyél, hogy a lélek által. Mert egyébként mi nem mernénk apukának szólítani Isten. Ha a Szentlélek nem hatalmazna fel minket, és élő kapcsolatban lennünk Istennel, nem mernénk apukának szólítani. De maga a Szentlélek bátorít minket arra, az igén keresztül, hogy szólítsuk nyugodtan apukának. Mert ő valójában az. És ezt a szerepét akarja betölteni. Ő gondoskodni akar rólunk, ő szeretni akar minket. Fel akar építeni minket. Tehát fontos, hogy Úrból apuka legyen. Ugye, amikor Úr, akkor mi csak szolgák vagyunk. Amikor ő csak Úr, akkor mi csak szolgák vagyunk. De Jézus hogy mutatta be Istent a tanítványainak? Aki mennyei atyátok. 189-szer. A négy evangéliumban 189-szer olvassuk, hogy így hivatkozik Istenre. Hirtelen nem is emlékszem arra, hogy Úrként hivatkozik-e rá. Ő így mutatta be a tanítványainak. Tehát ez a cél. Na és akkor a végén egy gyors összefoglaló. Tehát Isten nem a szolgálatomat, dicsőítésemet, energiámat, pénzemet akarja, hanem engem. A vele való kapcsolat nem vallás, nem üzlet, hanem egy bensőséges szereteten alapuló apa-fiú kapcsolat. Az életem legszebb és legfőbb célja a Jézussal való egység. Ha újjászülettem, akkor megváltozott az identitásom. A régi XY meghalt, és egy vadonatúj krisztusi teremtés támadt fel. Ugye a 2 Korintus 5.17 íme a régi elmúlt, és újjá lett minden. Isten szült újjá, ezért vagyok a fia, a lánya. Isten arra hívott el engem, hogy éljen meg a fiúságot, éljen meg azt, aki valójában vagyok. Ennek az akadálya a test, aminek a lényege az Istentől való függetlenség fenntartása, illetve még ennek az erősítése. A test rávesz engem arra, hogy ne Istentől várjam az életet, hanem megtanított engem megszerezni más módon, hogy ne legyek Istennek kiszolgáltatva. A jellememet és a cselekedeteimet az határozza meg, hogy mit gondolok arról, hogy ki vagyok. Ez az alap, ez a személyiségünk alapja. Félredobtuk az Istentől kapott identitásunkat, a fiúságot, azt, hogy mi az ő gyermekei vagyunk, és helyette egy olyan identitást találtunk magunk számára, amiből nem fakadhat élet, hanem annak csak a látszata fakadhat. Mindannyian a szellemi halál állapotába születtünk, nincs igazi Istentől jövő életünk. És a szellemi halálból a jó tudása nem tud minket megmenteni, és a jó akarása sem, és a kettő együtt sem. Az Urat tisztelő és szolgáló embereknek is szükségük van megváltásra, arra, hogy Isten fiai legyenek, és hogy átéljék a fiúságot. Köszönöm a kitartó figyelmeteket, ez egy picit hosszabb volt, néha előfordul velem, ezre elnézést kérek, de most akkor már átadom a szót.
Köszönjük!